hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajból a 101,8 és Törökszentmiklósról a 96,4 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzetszám 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A háborúnak vége, új hajnal nyílik a Közel-Keleten, jelentette ki az amerikai elnök az izraeli parlamentben elmondott beszédében. Ez a terror és halál korszakának a vége, és a hit, a remény és Isten korszakának kezdete, fogalmazott Donald Trump. Az elnök megemlékezett a gázai övezeti palesztin fogságból most hazatért 20 túszról, és kifejezte reményét, hogy a régió örök békében fog élni. A gázai háborút lezáró egyiptomi csúcson Orbán Viktor miniszterelnök is részt vett Donald Trump meghívására. A Hamász iszlamista terrorszervezet átadta az élőtúszók előbb 7, aztán a második 13 főből álló csoportját a Nemzetközi Vörös Kereszt képviselőinek, mind megfelelő egészségi állapotban voltak a Vörös Kereszt első jelentése szerint. Az amerikai elnök először tárgyalna Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, mielőtt döntést hoz a nagy hatótávolságú Tomahawk rakéták ukrajnai szállításáról. Donald Trump az elnöki repülőgép fedélzetén kérdésre válaszolva beszámolt Volodymyr Zelenszkijjel a hétvégén folytatott telefonbeszélgetéséről, amelyen az ukrán elnök a háborúhoz szükséges fegyverzetet kért. Elmondta, Ukrajnának nagy szüksége van Patriot légvédelmi rakétákra, és hozzátett, hogy emellett Kijev Tomahawkokat is szeretne, ami a háborút tekintve egy újabb fokozatot jelentene. A Tomahawk manőverező robotrepülőgépek indítása az amerikai szakemberek kellenek, ezen fegyverek átadása Ukrajnának rosszul végződhet, jelentette ki Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője kifejezte azt a reményét, hogy Trump kijelentése a Tomahawkok Kijevnek történő átadásáról ismét csak üres fenyegetés marad. Az ukrán elnök arra kérte a NATO tagországait a szövetség parlamenti közgyűlésének jubjanai plenáris ülésén, hogy folyamatosan lássák el hazáját légvédelmi rendszerekkel és rakétákkal, valamint megköszönte az eddigi támogatásukat. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, hogy leplezze a fronton elszenvedett kudarcait, Oroszország újabb légiterror hullámot indított Ukrajna városaik és a civil infrastruktúra ellen. Vlagyimir Putyin orosz elnök abban bízik, hogy ezek a támadások megtörik az ukrán ellenállást még a közelgő tél előtt, vélekedett, hozzátéve, hogy ezt nem engedhetik meg. Magyarország az eddiginél szorosabb együttműködést épít fel az Afrikai Nemzeti Olimpiai Bizottságok Szövetségével, ami a sport mellett a humanitárius és a biztonsági területre is kiterjed majd, közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter két megállapodást írt alá Mustafa Beraffal, a szervezet elnökével. Sportdiplomaták fogadásáról és képzéseikről van szó, illetve ösztöndíj lehetőségekről. Ezzel segítjük, hogy Afrikában az életkörülmények alkalmasak legyenek az egyre növekvő lakosság otthontartására, indokolta tárcavezető. A kormány és az OTP Bank 50-50 millió eurót, azaz 20-20 milliárd forintot biztosít a Gödöllői Grassalkovics kastély átfogó felújítására, jelentette be az építési és közlekedési miniszter. Lázár János a támogatási együttműködés aláírásán közölte, 17.000 négyzetméternyi terület újul majd meg. Csányi Sándor az OTP Bank és a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem alapítványának kuratóriumi elnöke elmondta, megújul a kastély már korábban felújított szárnya, egy eddig elhanyagolt 6000 négyzetméteres része, a kertje, a muzsikus szárny, a műtárgyak elhelyezését szolgáló épületek, továbbá újra működni fog a történelmi sörház. Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos Facebook videóban jelentette be, hogy Magyarország stratégiai jelentőségű sikert ért el. A Hurrens Taki által vezetett konzorcium megnyerte az AI antenna pályázatot, így Magyarország Európa egyik legfejlettebb mesterséges intelligencia központjához, a németországi Jülich szuperszámítógép központhoz kapcsolódhat. A rendkívül erős nemzetközi mezőnyben a magyar pályázat a második legmagasabb pontszámot ért el, ami a kormánybiztos szerint megerősíti hazánk pozícióját Európa innovációs térképén. 203.800 fő fordult orvoshoz akut légúti fertőzés tüneteivel, 24.600-an influenza-szerű tünetekkel a 40. héten, derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ légúti figyelőszolgálatának adataiból. A figyelőrendszer célja az influenza, a COVID és a légúti óriássejtes vírus által okozott fertőzések figyelemmel kísérése. A 2025-ös év rendkívül kedvezőtlenül alakult, mondta az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke az Inforádióban. Bros Péter szerint a tél folyamán a méhcsaládok 40-50%-a elpusztult, és az időjárás is kedvezőtlenül alakult. A szokásos 30 ezer tonnás termelési kapacitás helyett mindössze 9-12 ezer tonnát sikerült előállítani, ez pedig az árakra is hatással van. A külgazdasági és külügyminiszter telefonon egyeztetett szlovák kollégájával, Juraj Blanárral. Szijjártó Péter kifejezte Magyarország együttérzését a rozsnyói vonatbaleset kapcsán, és felajánlotta a Magyarországos Mentőszolgálat segítségét. Mint kiderült, nincs magyar érintettje a balesetnek, amely során két gyorsonat ütközött össze, több mint 100-an megsérültek. Végül az időjárásról. A fátyol és gomoly felhők mellett általában több órára kisüt a nap majd a folytatásban is, de aztán délután észak felől lassan mindenhol erősen megnövekszik a felhőzet. Helyenként kisebb eső, zápor előfordulhat, a szelet időnként élénk lökések kísérik. A hőmérséklet a reggeli órákban 5-6, napközben aztán 14-16 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című írásának második részét Kutvölgyi Erzsébet olvassa fel.
Szabó Magda, a Danaida. Tibornak. Thank you. továbbképzésen, főleg az 50-es évek legelején gyakran szóba került szülővárosa, Mecser. Katalin elfelelte róla az adatokat, melyeket a brossúra közölt. Elmondta, mennyi lakóház épült ezen a vidéken, milyen új gyárak létesültek, milyen műegyetem, hogy villamosították környékét, s mint épült ki tanya világának iskola és egészségház hálózata is. Nem kérdezték, hát nem említette, hogy neki több köze van ehhez a vidékhez, mint másnak. Míg a villamosításról felelt, ott libegtek emlékei között a gázláng pilléi az Óvoda utcában, ahol élt, mert arrafelé gáz világított gyerekkorában, s az estét a lámpagyújtogató hozta magával egy hosszú boton, melyen megpiszkálta a lámpaüvegbe rejtett kis harisnyát, s mozdulatától hirtelen felizzott a fény. A Nóra eltűnése utáni nyáron anyuci esdeklésére, aki pontosan érzékelte, mint változott meg az otthonuk hőmérséklete, Elek rászánta magát egy ibusz utazásra, hogy megismerkedjék Katalin kislánykora színhelyével. Akkor sorra mutogatta a látnivalókat férjének. Csupa olyat, amit addig ő maga sem ismert, a tág utcákat, a tudományos intézeteket, a szépen berendezett, gondosan válogatott anyagú múzeumot, meg a műegyetemet. Álomban jár az ember olyan ingoványos talajon, mint ahogy ő mozgott a fényreklámok, a gyárak, a haladás e megifjult városában, s átélte, hogy ami volt, eltűnt, új épült helyette, szebb, praktikusabb, időszerűbb, mint az a homályos, szegényes település, ahol gyermekéveit töltötte. Hiába nézett meg tárgyilagos jó érzéssel minden új épületet, riasztotta a régiek hiánya, mert nem a fejlődést érzékelte, csak a változást, amely azonos a múló idővel, s mely behörpöli őt is egyszer emlékestül, mindenestül, mint ahogy behörpölt kővájút, gázlámpát, lámpagyújtogatót, köves utakat egymás után. Akkor ott, Elek oldalán lépegetve a kiszélesített, megifjított utakon, mindent odaadott volna, amit még a jövő tartogat számára. Ha még egyszer végigfuthat az eltűnt Óvoda utcán, a gázlámpák között úgy, hogy a gyalogjárót piros, egyenőtlen téglák borítják, és húsvét is van, gyerekkori húsvét. A katonák elsütik puskáikat a feltámadás tiszteletére, az utcákon bíbor templomi zászlókat hoznak lassú menetben, egyik felükön bárányos, a másikon molnárkék köpenyeges, gesztenye szín szakállú szelíd Jézus, és a processzió gyertyái mögött koldusok alázatos serege ballag, rongyba burkolt mezitlábasok. Pedig Katalin iszonyodott a kolduló emberek országától, a villanytalan vidéktől, templomi zászlókhoz sem volt köze, mert kálvinista hitben nevelték fel, s az egész feltámadási körmenet nem az ő vallásának emléke volt, csak a gyerekkoré, amely méghozzá se felhőtlen, se tündérszép, se zavartalan nem volt semmiképp. Ott jártukban kimentek a temetőbe is. Házukat, ha akarja, se tudta volna megmutatni Eleknek, hát csak az új sugárúton sétáltak végig, s magának mondta fel magában, itt vagy ott Mihályt valamikor. A sugárutat két oldalt zsenge platánok szegélyezték, az út végén ott magaslott az új műegyetem. Nehéz volt elképzelni, hogy erre valaha utcák futottak, apró házak eregették a füstöt. S itt kanyargott az Óvoda utca is. Nyoma se maradt, még csak a vásártér helyén is ligetecske virult. Az egyetlen, ami elé oda tudta vezetni Eleket, az illedelmes és viszonylag változatlan három sírkő volt. De azok előtt is átélte, milyen reménytelen bármibe is belevonni a férjét, ami örökre elsüllyedt örökségéhez tartozik, és még ha Eleknek igazán igénye volna is rá, hogy meghallgassa, csak hebegni tudna, mert az emlékek átadhatatlanok. Elek megnézte apja sírját, anyja sírját, hajlandó volt elgyalogolni a távolabb pihenő nagyapához is. Látott három rideg, tisztességes rendben tartott végső nyugvóhelyet, amelyek közül egy sem emlékeztetett az ifjúság szobrára, a nevek és dátumok pedig nem mondtak neki semmit. Ám Katalin tudta, hogy nagyapa sírjában ott porlad a tiltakozás, apáéban a csalódás és a reménytelenség. Anya sírjában meg a kétségbeesés és a nem békülő gyűlölet. És emlékezett az albumra is, mely megőrizte nagyapa arcát, vidám szemét, szépen formált ujjait, a kicsit frivol, ezüstfejű bot tetején, anyja szigorú, keskeny száját, nehezen hajló derekát, mozdulatait, amelyek oly kevéssé illettek a tánchoz. Látta apja eleven arcát is, azt a római arcot, amelyet Isten tudja, melyik ősétől örökölt, óriási, boltozatos koponyáját, hórihorgas, hajlott termetét. Elek szenvedett az unalomtól, nézte a fantáziátlan szalvia csíkot a sírok mentén, megpróbálta kitalálni, mi is az, amit lát. Elek csak az elegáns virágokat ismerte. Visszafelé a vonat megállás nélkül futott Pestig. Az országjárók egy része énekelt. Elek, bár többször elmondta, hogy le se tudja hunyni a szemét, ha vonaton ül, pár perccel az indulás után elaludt. Katalin a régi Patika nevén törte a fejét, s elmosolyodott, mikor sikerült rájönnie. Az áldott balzsamhoz, így hívták Grósz bácsi patikáját. Mecser neon ostorlámpái még látszottak. Akár valami dupla gömbben a régi város ott volt új önmaga közepén, s mint a valkürt, a tűz gyűrűje, gázlángocskák együgyű koszorúja sövényezte körül Katalin emlékeiben. Dánielről gyakran beszéltették, csak sosem azt akarták tudni, amit Katalin fontosnak érzett. Mindig öröm fogta el, ha meghallotta testvére nevét, s ha olyan kérdéseket kap, melyek bátyával való viszonyának lényegére, vagy a benne élő Dánielre vonatkoznak. Szegényes szókincse bizonyára kibővül, megfényesedik. Ám Elek volt az egyetlen, aki jól tudta kérdezni, s ő is csak ismerettségük első idejében, míg rá nem eszmélt, milyen sokat jelentett Katalin számára Dániel. Akkor aztán megsértődött, ritkán hozta szóba azon túl. Elek Melinda megjelenéséig olyan volt, mint egy gondos háziasszony. Naponta kiszellőztette, leporolta élete történetét. Neki voltak halottai, fájdalmas vagy boldogító momentumok a múltjában. Elek állandóan emlékezett, s anyuci fő tevékenysége évekig kiismerült abban, hogy segítsen neki emlékezni. Egy azon házban három ember nem beszélhetett a múltjáról, annál kevésbé, mert Elek nem érezte természetesnek azt a hangot, ahogy Katalin a bátyját dicsérte. Mihelyt nyilvánvalóvá vált, hogy férjét elkedvetleníti rajongásával, Katalin elhallgatott. Míg szerette férjét, megviselték Elek emlékfélórái, sírva zárkózott be a fürdőszobába egy-egy micóról szóló beszámoló után. Mikor nem érzett szerelmet többé, már tudta úgy hallgatni anyucit vagy akár Eleket, hogy stoppolt, gombot vart fel, vagy beszegett valamit közben. Tulajdonképpen nem is igen értette, miről van szó. Nem fájt, nem izgatta, akármiről beszéltek. Ilyen órákban Katalin is visszafelé lépegetett a maga életében, azon a szabad úton, amelyen még nem Elekkel járt együtt, s megpróbálta kiegészíteni emlékeiben mindazt, aminek akkor, kicsi korában még nem volt tudatos tanúja. Mondatok tértek vissza ilyenkor, melyeket anyja oly gyakran elismételt, az óvónő furcsa filozófiájának összegzése, mellyel már akkor is hatni akart lánya világképének kialakítására, mikor az még a legegyszerűbb fogalmakat sem ismerte, s gondolatai nem szálltak túl az étkezés vagy a babakocsi körén. Udvariasságból szültelek, mondta Somos Aranka, ha rajtam áll, sosem élsz. Az élet szenvedés. Ő guggolt az örökös tócsa előtt, mely a téli hónapok kivételével mindig meggyűlt az udvari locsolócsap körül, s kavargatta a vizet. Anya nem csak neki, Matildnak és minden vendégnek is elmondta fogantatása okát. Somos Aranka kiváló uzsonnákat adott félszeg, túl hangos vagy túl gyerekes szaktársai számára, s míg fölszelte a kalácsot és csordította a kakaót, elpanaszolta, milyen gyötrelem férfival hálni, milyen utálatos dolog voltak éppen, s bizony, ha nem érzi kötelességének, hogy engedjen második férje sürgetésének, aki gyermekre vágyott, sose szülte volna a kislányt, aki csak bajra nő. Anya beszélt, közben kifújta Katalin orrát, tiszta kötényt adott rá, s míg végtelen türelemmel elsimította vékony lábán a fehér harisnya ráncait, elmagyarázta, milyen felesleges bármire is vágynia. Az évek csak csalódást hoznak, bánatot. Akit megszeretünk, előbb-utóbb elveszítjük, legjobb, ha az embernek nincs senkije, semmije. Katalin gyerekkora felett úgy suhogtak anya mondatai, mint a fekete madarak. Szerencsére nem volt annyira eszes, hogy hisztérikussá váljék proféciáitól, de valami állandó rossz érzést azért keltett benne mindaz, amit hallott, s később bátortalan akciói passzivitásának boncolgatása közben nem egyszer jutott eszébe, talán harcosabb egyéniség vált volna belőle, ha nem hallja örökké, hogy minden mindegy, és az utak végén úgyis csak katasztrófa várja az embert. Annak is sokkal később jött el az ideje, hogy rájöjjön Somos Aranka filozófiája közönséges halandókra, főleg önmagára, Matildra, halott és élő férjére és Katalinra vonatkozott. Dániel nem esett a gonosz végzett hatalma alá. Anya voltaképpen nem hitte, hogy az élet meg ne hunyászkodjék Dániel előtt, aki olyan ügyes a tanulásban, a sportban egyaránt, s ha mosdáshoz készül, tökéletesen formált test tűnik elő trikója alól. Miután a fiú eltűnt a házból, s igazán oka lett elemlegetni az emberi sorsok céltalanságát, nem beszélt többet se szomorúságról, se végzetről. Vendégeket se hívott. Kiköltözött aludni, Dániel üresen maradt ágyába. Csak rettenetes munkaszenvedélye maradt épen. Olykor még éjjel is járt, kelt némán, kezében valami tárgyal, szerszámmal, kosárral, a szobákon át vagy az udvaron. Katalin imádta Eleket, mikor a felesége lett, s az óvónő emléke őrizte meg attól, hogy hamarabb el ne játssza az életüket, mint ahogy úgy is megtörtént. Kislány korában átélte, mint fullaszthat az irgalmatlan szeretet. Tudta, fegyelmezettebben kell viselkednie, ha azt akarja, hogy Elek jól érezze magát mellette, mint teste-lelke indulatai diktálják. Anyjától éveken át félt. Felvisított, ha arra riadt fel éjjel, hogy feléje hajlik, és apját hívta, mert anya volt, aki beadta az orvosságot, dezinficiált a felsebzett térdét, és rákényszerítette mindarra, amit a felnőttek világába való beilleszkedés a kisgyerek életében jelent, a gyöngétségnek még csak a látszata nélkül is. Anyja volt az is, aki minden apró reményét előre elhervasztotta közléseivel. Ne áltassa magát, úgyse sikerül, amit tervez. Még az évente megismétlődő ünnepi alkalmakkor átnyújtott virágot is hajszárra ugyanazzal a kommentárral vette át minden esztendőben. Miért költesz gazra? Úgyis elhervad. Felnőtt volt már, s anya régen a temetőben, mikor Klicsné halála után elkezdte sajnálni kárba ment rajongása, szomorú szenvedélye miatt, s végre felfogta, hogy anya nem egyszerűen nem szerette őt, mint a levéltárost, akiről lépten nyomon tapasztalnia kellett, hogy a fegyelmezés ürügyével durva és kegyetlen Dánielhez, hanem féltékeny volt rá, mint egy nő a másikra, mert Dániel, ha nem is mélyen, ha nem is igazán, de kedvelte húgát. Ha akkor, pici korában, nem felel testvére ölelésére még forróbb öleléssel, ha nem visít fel boldogan, amikor meglátja, Danicám, Talán könnyebbé tette volna apja-anyja életét, de hát hogy tudott volna rájönni csepp fejével, hogy Dániel már kamaszként is mulatságosnak találta, ha a levéltáros belesápadt tehetetlenségébe, mikor látja, mint repes a fiú felé az ő gyereke. Vagy hogy Somos Aranka, aki agyon kínoszta Dánielt szeretetével, mániákus aggodalmaival, és lépten nyomon megszégyenítette osztálytársai előtt, mert utána ment a futballpályára, bekiabált a drótkerítésen, vigyázzon, lábát ne törje, meg ne rúgják, vagy a templom kapuban várta, sóvár szájjal, jön-e már, reszket indulatában, hogy a fiú Katalinban több örömet talál, mint benne, az anyjában. A lány későbben világosan látta, mi volt a szerepe Dániel életében, s azt is, hogy gyerekkorában, anélkül, hogy tudott volna erről, részese volt valami számára akkor még felfoghatatlan komédiának, s csak amikor visszanézett a tovatűnt ház és a kivágott jegenyék felé, vette észre, hogy éveken át olyan színdarabban ágált, amelynek többi szereplője sose felelt végszavaira. Tőle függetlenül játszott valami titokzatos súgójuk előtt, s ő hiába akart részt venni a produkcióban, társai nem vették észre jelzéseit. Sőt, a közönség se ráfigyelt, pedig a színpadon volt ő is mindvégig, csak arra a másik háromra. Bátyja éppen 10 évvel volt idősebb nála. Mikor Katalin nagyobbacska lett, gyakran hallotta tőle, milyen mulatságosnak találta, amikor először meglátta anyja mellett. Anyjuk, mesélte Dániel, úgy feküdt a gyermekágyban, mint egy kimerült, rosszkedvű tigris. Katalin meg piros volt, pocsék, és csecsemő korában egy kicsit hasonlított az apjához. Bátyja azt állította, a levéltáros sírt, mikor meglátta a lányát, és sokáig meghatottan fújta az orrát, egy anya mosta mészfehér zsebkendőbe. Dániel jó volt a húgához, azon a semmit se jelentő felszínes módon, ahogy érzelmi kapcsolatait vállalni tudta. Szívesen ringatta, még etetni is hajlandó volt, vagy frissen pelenkázni, ha bőgött. Sokat játszott a gyerekkel, csókolta, kacagtatta, az meg elragadtatásában repesett, táncolt az ölében. Így aztán tovatűnt alakja leginkább úgy rögzült meg Katalin emlékei között, hogy Dániel jelentette házukban a nevetést. Imádta a testvérét, semmit sem változtatott érzelmein, amikor ráébredt, hogy Dániel jó indulata elég komplex érzések és szándékok eredménye, vagy hogy a fiú nem olyan hűséges, mint ő maga. Kicsi korában még nem fogta fel ezt. Először, legelőször Dániel távozása éjszakáján kezdett gyanakodni erre, részint, mert úgy el tudott menni, ahogy elment, részint, hogy nem vitte magával a hegedűjét. Asszony fejjel persze már arra is rájött, hogy Dániel valószínűleg nem is szerette a zenét. Egyszer egy ebéd előtt véletlenül felemelte anyjuk hegedűjét. Álla alá illesztette, utánozva a mozdulatot, melyet annyiszor látott. Akkor hozták be a levest. Somos Aranka még nem ült asztalhoz, előbb át akarta hangolni a hangszert. A levéltáros kitépte a fiú kezéből, azt ordította, ő is színházi muzsikus akar lenni, mint az apja, s azt ígérte, ha még egyszer meglátja a kezében, a fején veri szét. Az óvónő rendet teremtett, maga is kételkedve nézett a hegedűre, mert Eriknek többnyire nem volt állása Kurta életében, ám amikor meglátta Dániel szemében a dac és riadalom kettős csillogását, és érezte, hogy férje ezzel az erőszakos mozdulattal megsértette a fiút, kijelentette, a gyerek nyilván muzikális, zenére fogja tanítatni. Dániel attól fogva hetenként kétszer zeneórára járt. Vígan cincogott tanuló hegedűjén. Az első növendék hangversenyre, amelyen szerepelt, Somos Aranka és Katalin ment el csupán. Katalinnak ez volt az első kilépése a világba, addig csak templomba vitték. Ott ült a felnőttek közt a koncertteremben, arasznyi új szoknyájában, időnként boldogan harangozott a lábával, anyja ilyenkor rávert a térdére, s valahogy ez az est is megrögzült emlékei között. A sok fény, saját új piros ruhája, amelyhez gyönyörű lakcipő tartozott, s a pódiumon egyszer csak feltűnő Dániel, akinek már akkor is tapsoltak, mikor még fel sem emelte a vonóját. Dániel hosszú nadrágban, habfehér fodros ingben, aztán a hangok, egy gyerekdarab incselkedő hangjai, valami dal, amelyet sok-sok év múltán még egyszer meghallott és megismert a rádióban. Valami idegen állomásról szállt a hang, és minden benne volt valamiképpen. Piros ruha, piros szalagok, fodros ing, a csillár, az est, amikor minden, mintha hullámzott vagy emelkedett volna körötte, mert életében először nem önfeledten, hanem tudatosan boldog volt. Aztán anyuci elcsavarta a rádiót. Azt mondta, mi jut eszébe, Micóka halála évfordulója van, és Katalin tudta, hogy a dallam, amely egyszer, egyetlen egyszer még visszatért, és ráfény lett a gyerekkor ragyogásával, most elmegy oda, ahonnan minden fényesség sugárzik, ami széppé és könnyűvé teszi az életet. Elmegy, mint Dániel elment valaha, akiből egyéb sem maradt volna emléknek, csak ez a dallam. Ha ideje és módja lett volna rá, hogy megvárja a címét és megvegye valami kottán, gramofon lemezen.
Szabó Magda a Danaida című írásának második részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat kedden 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. A lélek útjain.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Nobilis Mário, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízott tanszékvezetője beszél a közösségépítés szerepéről.
Hogyan lehetnek a közösségek a békének az előmozdítói, terjesztői? Egy krízises korban, de hát melyik kor nem krízises, ugye tegyük hozzá azért ezt is. Pasztorál teológiai oldalról szeretnék erről néhány keretező gondolatot mondani. A gyakorlati teológia azt fejezi ki, hogy ez egy gyakorlati megközelítésű teológiai tudományág, vagy hát úgy is szokták érteni, hogy a voltak éppeni teológiának a gyakorlatba érkezésével foglalkozik, de ez ellen azért a pasztorál teológusok tiltakozunk, hogy a voltak éppeni teológia nem valamiféle hát ilyen módszertana teológia gyakorlatba ültetésének, tehát ez mindjárt a korlátja ennek a gyakorlati teológiai kifejezésnek, hogy nem csupán módszertanról van szó pusztán, mert hát akkor nem lenne teológia. A lelkipásztori teológia pedig hát abból a gondolatból származik, hogy a lelkipásztor gondolkodásnak van a legnagyobb szüksége erre a fajta teológiai tudományágra, és ezért az érdeklődik iránta mondjuk úgy elvileg a leginkább, tegyük fel, hogy az érdeklődik iránta, de azért ennek is van egy hátránya, ennek a megközelítésnek, tudnilik, hogy azt lehet hinni, hogy akkor ez a lelkipásztoroknak a teológiája. Tehát, hogy ez a papok ügye, a pasztorál teológia, és ezzel szemben ugye egy jelenkori javaslat, hogy hát akkor ne is így nevezzük, mert ez nem igaz. Egyébként ezt már Anton Graf megmondta az 1800-as években, hogy ez itt pontatlan, mert hogy az egész egyházzal foglalkozik, vagyis, hogy az egyházi cselekvés teológiája, tehát nem csak azt vizsgáljuk, hogy mit csinálnak a papok, hanem hogy mit csinál az egyház. És ha már ezt a szempontot behoztuk, hogy mit tesz az egyház tagjaiban és közösségeiben, akkor itt előkerül egy újabb fontos szempontja a lelkipásztori teológiának, amit különösen a katolikus és európai terminológia használ, szemben egy kicsit az angol szász és ilyen módon protestáns ihletésű teológiával, ugyanis az angol szász teológiai fogalom körben a pasztorál teológia elsősorban és hangsúlyosan az egyénre irányuló pasztorális gondoskodásról szól, tehát mondhatnánk azt is, hogy legtöbb esetben lelki segítségnyújtásról van szó, amikor, sőt, nem is feltétlenül csak egyházi, hanem akár mentálhigiénéig elmegy az értelmezése a pasztorálisnak, mondjuk az angol, amerikai angol szász terminológiában, tehát egészen szekuláris mentálhigiénés tevékenységet is értenek így, ez alatt a kifejezés alatt, míg a katolikus szóhasználat az viszont elsősorban közösségi megnyilvánulásokat ért ez alatt, tehát a katolikus felfogású pasztorál teológia az a közösségeket vizsgálja elsősorban, és azokon belül az egyénnek a helyét. És akkor itt van ez a, hát kicsit ilyen definíciószerű mondat, hogy hát akkor mi érdekli legjobban a pasztorál teológiát? Mondhatjuk azt, hogy az a krisztusi hit egyéni és közösségi megélésének vizsgálata a környezet figyelembevételével cselekvési fókusszal. Tehát a hit megéléséről van szó, az egyéniről és a közösségiről, és ez itt hangsúlyos. Nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy milyen környezetben éljük meg ezt a hitet, tehát milyen körülmények között, kiknek a körében, milyen társadalmi, és akkor itt jön az érdeklődése ugye a pasztorál teológiának a szociológia iránt, hogy milyen társadalmi környezetben, és hát a cselekvési fókusszal, tehát nem állunk meg az elméleti megállapításoknál, hanem szeretnénk odáig eljutni, hogy akkor tehát mit kell tennünk, és ugye ezt akkor így kétféleképpen szoktuk nézni. A pasztorál teológia foglalkozik azzal, hogy vizsgálja, hogy mit szoktunk tenni. Tehát, hogy egy adott szituációban általában, és akkor ez vizsgálat, ugye ez felmérés, ez kutatás, hogy megfigyelés, hogy általában mit szoktak a keresztények tenni egy ilyen szituációban, hogyan szoktak gondolni mondjuk arra, hogy missziós küldetésük van, ha szoktak erre gondolni, ugye? Vagy pedig, hogy mit szoktak tenni akkor, hogyha mondjuk hát egyház ellenes megnyilvánulásokkal találkoznak, most csak mondok milyen példát, vagy hogy mit szoktak tenni a keresztények úgy általában, vagy a keresztény közösségek a családokért, de utána az is érdekli a pasztorál teológiát, hogy és mit kell tennünk? Tehát, hogy mit kell tennünk? Tehát, hogy mi lenne az eszmény, mi lenne az ideális? Ugye, tehát nem állunk meg annak a vizsgálatánál, hogy hát ez szokott lenni a helyzet, hát akkor talán legjobb, hogyha továbbra is ezt csináljuk, hanem mivel teológiai disziplína, ezért figyelembe veszük a krisztusi hit teljességét, igyekszünk legalábbis, és szeretnénk levezetni a teendőinket, hogy attól, amit szoktunk tenni, attól, amilyen körülmények között most vagyunk, ahol most állunk, milyen irányba lenne jó elmozdulni, és konkrétan gyakorlatilag mivel. Milyen cselekvéssel, milyen lehetőleg elsősorban közösségi cselekvéssel. Nem csak kommunióról beszélünk úgy általános értelemben, hanem a pasztorál teológiát nagyon érdekli az úgynevezett kommunió egyháztan, amely azt mondja, hogy az egyház lényegileg a Szent Háromság képére alkotott és Krisztusban egy testé vált közösség. Ugye ebben egy, nekünk talán evidensnek tűnik, és azt mondjuk, hogy hát jó, ha persze, hát ki vitatja ezt. Azért sok évszázadon át az egyház nem elsősorban így gondolt önmagára. Bella, mint Szent Róbert szerint az egyház tökéletes társaság például. És ebben is van persze igazság, csak ugye milyen értelemben értette. Nem abban az értelemben, ahogy az elsőre halljuk. Tehát ő azt értette rajta, hogy az egyház azért tökéletes társaság, mert megvan minden eszköze a céljainak eléréséhez, és a céljai pedig természet fölöttiek és tökéletesek tulajdonképpen. Tehát nem az erkölcsi tökéletesség értelmében értette ő se ezt, de hát látjuk, hogy azért ez egy elég másfajta megfogalmazás volt. Tehát a II. Vatikáni zsinat után ez a kommunió egyház kép, kommunió egyház tan lépett előtérbe, amelyre azt mondjuk, hogy szent háromságos közösség az egyház, és Krisztusban egy testé vált. Na most itt ez egy hangsúlyos lépés, hogy az egy test elsődlegességét szeretnénk hangsúlyozni és tekintetbe venni az individuumhoz képest, az individuum szempontjaihoz, vagy az individuális megközelítéshez képest. Hát azt tapasztaljuk jelenkorban, hogy az egyház nagyon hosszú időn át, évszázadokon át egyre inkább az individuum fontossága felé halad, vagy individuálisan élte meg a identitását, meg a feladatát, és hát ezért ez már olyan szintig ment, hogy elcsúszásokat okozott akár a spiritualitásban, akár az egyházképben, és hát aztán főleg ugye, ami különösen érdekli a pasztorál teológiát, az egyház a világhoz való viszonyunkban. Ebből a szempontból a kommunió egyház az egy kiigazítást jelent, hogy kicsit billentsük helyet, nem a túlsó végletbe, de a billentsük a egyensúlyba a helyzetet, és figyeljünk jobban a kommunióra, már csak azért is, mert ugye például Szent Pál apostol az első korintusi levél 12. fejezetében ugye azt hosszan kifejti, emlékszünk, mindannyian tudjuk ezt, ugye ezeket a képeit, hogy ti Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tagjai, fej nem mondhatja a kéznek, hogy nincs rá szükségem, stb. Stb. Ugye itt nagyon fontos Szent Pálnak a sorrendje, azt mondja, hogy ti Krisztus teste vagytok, tehát ti így együtt mindannyian, ez a ti, ez egy valóság, Krisztus test, és egyenként ennek tagjai, vagyis ebből az egyvalóságból vezethető le a tagoknak a feladata. Tehát nem az individuumok az elsődlegesek, hanem az egy test az elsődleges. Ez egyébként ugye Szent János evangélistánál a Jézusnak a szőlőtői szőlővesző példázatában is megjelent. Na most ugye volt három hipotézisünk, tehát az egyik az, hogy ha láthatóan krízisben is vannak a közösségek, a közösség iránti igény létezik. Tehát az egyház nem tud élni anélkül, a feltételezés nélkül, hogy az embereknek van igénye a közösségre, és az egyház közösségként akar élni, és ez nem idejét múlt. Ez a hipotézisünk, hogy nem idejét múlt. Ugye. Most felsorolom a hármat, és aztán utána mind a háromhoz fűzök egy megjegyzést. A második hipotézisünk, ugye ez majd megmagyarázom kicsit, hogy miért ugrunk hirtelen egy másik fogalomra, hogy a plébániához tartozók, mondom, majd visszatérünk erre, hogy miért ugrottunk át a közösségről a plébániára, akkor érzik jónak a plébániai közösséget, ugye mikor jó egy plébániai közösség, ugye ezt a kérdést föl lehet tenni, nyilván mindannyian elfogadunk egy ilyen kérdést, bár egy külön kérdés, hogy mi alapján definiáljuk a jót, tehát hogy azt gondoljuk, hogy a plébániához tartozók jelenleg, és ez a mit szoktunk tenni kérdésfeltevés tulajdonképpen, hogy a plébániához tartozók általában valószínűleg akkor szokták jónak érezni a plébánia közösségét, ha több kis közösség is jelen van, tudnék, hogy benne, és sok programot kínálnak. Ez a hipotézisünk. Aztán meg kell nézni, hogy ez igaz-e. Beleértettem azt bennfoglaltan, hogy hát amennyiben nem csak szolgáltatást várnak az egyháztól, mondjuk ezt is külön lehetne vizsgálni, hogy hát hogy mennyire csak szolgáltatást várnak az emberek az egyháztól, és mennyire van jelen a kommunió egyház képe az emberek fejében, meg szándékaiban, de ez mondjuk csak egy lábjegyzetes kiegészítése ez a hipotézishez. És akkor a harmadik pedig az, hogy a plébánia közösségek közössége kell, hogy legyen, ezt Szent II. János Pál pápa mondta, ugye, ez az ő állítása. Például a Novo Millenio Ineunte dokumentumában is, meg beszédében ezt sokszor elmondta. Tehát a plébánia közösségek közössége kell, hogy legyen, és az mit jelent? Hát ez egy nagyon szép szóvilágnak is érthető, hát milyen szép, igen, közösségek közössége, de hogy ez konkrétan azt jelenti, hogy vagyis egy plébánia közösségben, egy nagyobb, magasabb szintű közösségben, a közösségeknek úgy kell viszonyulniuk egymáshoz, ahogy egy közösségben a tagoknak kell viszonyulniuk egymáshoz. Na mindjárt erről még lesz egy-két szó. Na most akkor, mind a három hipotézishez mondanék tézist. Ilyen pasztorál teológiai tézist. Tehát az első volt az, hogy ha láthatóan krízisben is vannak a közösségek, a közösség iránti igény létezik, és az egyház közösségként akar élni. Itt kerül be a képbe a plébánia, ezért ugrottam át az előbb már erre a második hipotézisnél. Tudnélik, az egyház láthatóan ragaszkodik a plébániához. Miért ragaszkodik a plébániához? Hát ugye mondhatnánk azt, hogy mennyivel modernebb lenne azt mondani, hogy mindenki válasszon szabadon magának közösséget, valamilyen lelkiségi mozgalmat, valamilyen irányzatot, spiritualitást, és akkor tartozzon ahhoz tartozó más emberek közösségéhez, és legyen ez az ő otthona az egyházban. ez szabad egyébként, tehát ez teljesen rendben van, hogyha az ember válasz magának valamilyen spiritualitást, és akkor azokkal az emberekkel szorosabb kapcsolatot tart, segítik egymást, táplálkoznak ebből a lelkiségből, stb. Stb. Azonban, ugye itt jön ez a bizonyos kettős fogalom, ami talán elsőre kicsit furcsának hangzik, ugye az univerzális katolicitás és lokális katolicitás. Mi ez? Ugye az univerzális katolicitás az az, amit általában a katolicitáson érteni szoktunk, hogy az egész világon most élő összes katolikus, az mind katolikus, mindegy közösségbe tartozik elméletileg, és még akkor is, hogyha nem ismerjük egymást, sőt nem csak a most élők, hanem Jézus Krisztustól mostanáig élt összes katolikus, sőt mostantól az idők végéig élendő összes katolikus, mindannyian egyetlen hatalmas, nagy csodálatos földi mennyei közösséget alkotunk. Hát ez nagyon szép, de mondjuk, hogy most leszűkítjük arra, hogy a jelenleg élő, jelenleg a földön élő összes katolikusok, kicsit kiterjesztve ugye az összes keresztények, ugye evangélikusoktól többször hallottam ezt, hogy ők szeretnék wittenbergi katolikusoknak nevezni magukat, mert vágynak a katolicitás megélésére valami módon, és ez tulajdonképpen egy nagyon jó dolog. Tehát, hogy ha ezt nézzük, akkor ez egy nagyon szép, nagyon fontos, nagy erőt adó, bizonyos esetekben megjelenő, de hát azért mégis csak egy elméletinek, inkább elméletinek tűnő dolog, hiszen hát mikor van nekem módon megélni a vietnámi katolikusokkal, vagy a burundiakkal a közösséget? Hát viszonylag ritkán. Tehát nem mindennapi tapasztalat. Viszont az állításom, az a tétésem, hogy van egy lokális katolicitás, ami meg arra vonatkozik, hogy csak azokat nézve, akiket elérek a kezemmel, tehát a hatósugaramban, a mindennapi tapasztalatban, a mindennapi gyakorlatban, a mindennapi találkozásokban, akik beleférnek egy embernek a kapcsolati hálójába, amennyi embert számon tudok tartani, és élőn tudom tartani, mert a kapcsolatot. Na, ő feléjük viszont van egy ilyen egyetemesség kötelezettségem, hogyha katolikus vagyok, az, hogy velük meg kell próbálnom egységben lenni. Ha törik, ha szakad. Ha tetszik, ha nem. Ha úgy gondolkoznak, mint én, ha nem úgy gondolkoznak, mint én. Tehát, hogy a Jézusi evangéliumból következik egy olyan, hogy szeressétek egymást. És szeresd ellenségedet is. Tehát minimum azokkal, akikkel a keresztségünk alapján egy közösségbe tartozunk, és akikkel konkrétan ezek közül folyamatos kapcsolatban vagyunk kénytelenek lenni, azokkal próbáljuk ezt az egységet megélni, és megújítani, és munkálni, és egyre teljesebbé tenni, és folyton újra kezdeni. Na most, itt van egy nagyon érdekes alkérdés, az 1917-es Codex Iuris Canonici és a 83-as jelenleg érvényes Codex Iuris Canonici meghatározása a plébániáról. Ugye az 17-es Codex az partes territoriálesnek nevezte a plébániát, vagyis hangsúlyozottan és elsődlegesen és kiemelten területi egységeknek. Annyira, hogy a 17-es kódex kifejezetten tiltja a nem területi alapon létrehozandó plébániát. Non possunt, nem lehet, nem szabad nem területi alapon létrehozni plébániát, mondta a 17-es kódex. A 83-as kódex azt mondja, hogy a plébánia a hívőknek a részegyházban állandó jelleggel megalapított, bocsánat, itt létrehozott a tétel, megalapított közössége. Közössége. Tehát a jelenlegi egyházjog a plébániát egy közösségnek tekinti, amely ugye a részegyházban működik persze, és a részegyház az itt az egyházmegyét jelenti, tehát eleve végül is magában hordoz egy területi lehatároltságot, és praktikus okból nyilván azokból lehet egy állandó jelleggel megalapított közösséget létrehozni, akik közel élnek egymáshoz, tehát tartalmazza a territoriális elvet, ez a mostani meghatározás is bennfoglaltan, hiszen úgy praktikus és úgy lehetséges komolyan venni egy állandó jelleggel megalapított élőnek szánt közösséget, hogyha az emberek ott tényleg tudnak rendszeresen találkozni és elérik egymást. Tehát szükséges alapvetően területi elven gondolkodni, de azért a mostani kódex nem azt mondja, hogy tilos, más alapon létrehozni plébániát. A 17-es azt mondja, hogy például nyelvi, vagy családi, vagy nemzetiségi alapon tilos, ha csak az apostoli szentszék különleges engedélyt nem ad erre. A mostani kódex azt mondja, hogy amennyiben szükséges, hozzanak létre személyi plébániát. Tehát amennyiben mondjuk egy adott, nyilván megint azért arra van szó, hogy egy adott területen belül bizonyos jellemző alapján értelmesnek, érdemesnek látszik embereket egy más típusú közösségbe összegyűjteni, és őket oda tartozónak tekinteni alapvetően, akkor ezt tegyék meg. Tehát a területi elv nem tűnt el, de nem az egyetlen és nem a legmeghatározóbb plébánia szempontjából. Az viszont meghatározó, hogy legyenek közösség, tehát tudjanak egymással folyamatos kapcsolatot tartani, és hát ugye ebből a lokális katolicitásból látjuk, hogy és törekedjenek is ezt az egységet folyamatosan ápolni és megújítani. A második hipotézishez fűzött tézis. Ugye ez az volt, hogy a plébániához tartozók akkor érzik jónak a plébánia közösségét, ha több kis közösség is jelen van, és sok programot kínálnak. Most ehhez igazából csak annyit akarnék hozzáfűzni, hogy ez Sergio Lanzának a megfogalmazása, hogy meg kell próbálnunk elmozdulni a szolgáltató egyháztól a szolgálati egyház felé. És itt nem arról van szó, hogy az egyház, az a papok meg a püspökök, és akkor az ne szolgáltasson, hanem szolgáljon. Ha így nézzük, tehát hogyha a fejünkben az egyház szóhoz a klérus kapcsolódik, akkor egy ilyen mondat nagyon faramúci eredményeket hoz. De nem ez az igazság. Tehát az egyház az nem a hierarchia és nem a klérus, hanem az egyház a megkereszteltek, a Krisztus hívő közössége. És hogy ez próbáljon nem szolgáltató logikával, hanem szolgálati logikával élni, és ez magában foglalja ugye azt, amit most Ferenc pápa nagyon is hangsúlyoz a szinodalitás kapcsán, egyrészt a közösségiséget, másrészt a missziós jelleget, tehát a kilépést, a kilépő egyház mások felé. Ezt most igazából nem akarom itt tovább nagyon tárgyalni, majd még ez biztos, hogy előkerül ez a hipotézis. Nagyon is. Viszont a harmadikhoz még azért szeretnék egy olyan megjegyzést fűzni, amelyik meg aztán egy ilyen nyitott dolog, tehát tovább gondolása szükséges. Itt azt mondjuk, hogy a plébánia közösségek közössége kell, hogy legyen, amelyben a közösségek úgy viszonyulnak egymáshoz, ahogy a közösségen belül a személyek egymáshoz. Hát mit jelent ez? Ugye egy közösségben, én azt gondolom, hogy akkor nevezhetjük igazán keresztény értelemben közösségnek, kommuniónak azt az embercsoportot, hogyha hát ez a közösség vállalás megvan, vagyis figyelnek egymásra, készek áldozatot hozni egymásért, elismerik egymás értékeit, támogatják egymást, akár a jóban kiemelve és megerősítve a másikat, akár a nehézségekben segítséget nyújtva egymásnak, bizalmi kapcsolat van közöttük, egy szolidaritás van közöttük. Na most, hát ez így nagyon, ezt így körülbelül el tudjuk képzelni. Tehát el tudunk képzelni magunk, becsüljük a szemünket, és elképzelünk egy jó közösséget, és akkor körülbelül ilyesmiket látunk magunk előtt. Hogy ott az emberek így viszonyulnak egymáshoz. Második János Pál zseniális húzása, hogy azt mondja, hogy na, akkor most a plébániát képzeljük el, mint egymáshoz ilyen módon viszonyuló közösségek hálózatát. Vagyis, hogy az egyik közösség a másikkal szolidáris, bizalma van iránta, kiemeli a másikban, hogy ott támogatja őt, segítségére siet, és így tovább. Tehát mondjuk a rózsafüzéres nénik közössége, vagy bácsik, az ifjúsági gitáros énekkar szereti, bizalommal van iránta, támogatja, örül neki, elismeri a karizmáját, segítségére van. A szentlelkes ifjúsági csoport ugyanezt teszi mondjuk a liturgikus, mondjuk a szkólával, a gregorián szkólával. Örül neki, elismeri a karizmáját, támogatja őt, segítségére van. Értjük a dolognak az élét? Mert hogy azért az nem akármi, hogyha egy plébánia a közösségek közössége próbál lenni. Na most ez ugye a mit kellene tennünk kategóriája. Nem gondolom, hogy ez a mit szoktunk csinálni kategóriája elsősorban. De nagyon határozott iránymutatás második János pápától, hogy e felé próbáljunk törekedni, amikor plébániában akarunk élni, vagy plébániát akarunk létrehozni. Viszont van egy nagyon érdekes, tovább gondolandó kérdés, hogy az egyház minden szinten közösségnek érti önmagát. Tehát ragaszkodunk ahhoz, hogy mi azt mondjuk, az előbb szó volt ugye a katolicitásról és az univerzális szintről, hogy akárhogy is nem ismerem azt a patagóniai katolikust, de azért én ragaszkodom hozzá, hogy én vele közösségben vagyok egy univerzális szinten. Milyen értelemben lehet az egyházat, vagy milyen esetben, milyen feltételekkel lehet mondjuk az egész egyházat tényleg őszintén és nem csak szóvirág szintjén közösségnek nevezni. Tehát, hogy az stimmel, hogy az emberléptékű szolidáris kapcsolati hálók, azok ott a bizalom és a szeretet közösség meg tud lenni, de mi van a magasabb szintű szervezetekkel? Tehát ott, ahogy megyünk fölfelé és tágul léptékben, létszámban és a kapcsolatok ritkulásával és távolságban a kép, úgy kérdőjelesebb, hogy mit jelent ezen a szinten a kommunió, a közösségvállalás. A vállalás még hagyján, de a megélése. Na most Itt jön a képbe az, amit most a szinodalitás kapcsán Ferenc pápa nagyon-nagyon hangsúlyoz. Azt hiszem, hogy a szinodalitás nagyon sok mindent magában foglal, amiről különböző szavakkal vagy fogalmakkal beszélni szoktunk, és itt most azt befejező ilyen állításnak azt mondanám, hogy azt gondolom, hogy ezek a szintek nagyon mélyen átjárják egymást. Hallottam egy beszámolót valakitől, aki ott volt a szinódus püspöki ülésszakán, és egy nagyon-nagyon érdekes és mély beszámolót mondott arról, hogy ott mit éltek ők meg, és ennek az egyik legfontosabb mondani valója az volt, hogy amiről beszéltek, azt meg is élték. Tudomásom szerint először jelent meg egyházi dokumentumban az a latin kifejezés, hogy circules minores, vagyis hogy kis csoportok. Mert hogy a szinódusi résztvevők circules minoresekben beszélgettek ilyen 6-8 fős kis csoportokban. Megszületett a latin kifejezés a kis csoportbeszélgetésre vatikáni szinten. Tehát ezt mondta el az illető, aki ezt erről beszámolt, hogy neki az volt a nagyon nagy élmény, hogy tényleg közösségi módon próbálták megélni a közösségi szinodális egyházat. Tényleg szinodális módon próbáltak megélni a szinodális egyházat. Vagyis, hogy ebben a dilemmában, ami ugye az emberléptékű bizalmi hálózatok, vagy szeretett közösségek és a szervezeti szintek között van, én azt gondolom, hogy a föloldás iránya valószínűleg az, hogy amennyiben komolyan törekszünk arra, hogy circules minoresekben ugye folyamatosan, tudatosan megéljük ezeket a fajta kapcsolatokat, tehát ezt a kommuniót, ezt a közösség vállalást annak minden következményével és jellemzőivel, akkor azokban az esetekben, amikor időnként feladatunká válik, szükségessé válik a találkozás magasabb szinten, amikor intézményekben élünk, amikor intézményeket működtetünk, nem tudom, valaki egy egyházmegyei hivatalnak lesz a munkatársa, és ott kell mondjuk ilyen ottani feladatokat kell megoldania, egyszerűen automatikusan elkezdünk így gondolni egymásra. Hát automatikusan ez talán túlzás, de megvan az esélye, hogy akkor az ottani feladatainkra és azokra, akikkel ott találkozunk és kerülünk kapcsolatba, akár csak hivatalos nevezés útján, elkezdünk úgy gondolni, mint azokra, akikkel egyébként mindennapi szinten megéljük a kommuniót. Tehát ahhoz, hogy egy kommunió egyházat éljünk magasabb szinten, akár még az intézményekben is, ahhoz elengedhetetlen, hogy legyenek ilyen, hát akkor most már használjuk a kifejezést, circules minoreseink, tehát ilyen kisközösségeink, ahol tudatosan, vállaltan és magunkat kicsit, hát mondjuk úgy, hogy rákényszerítem, mert ez a plébánia elv, ez a lokális katolicitás, ez egy picit az, hogy rákényszerítjük magunkat, hogy muszáj azokhoz az emberekhez ilyen módon fordulnunk, akik a környezetünkben vannak, mert ők adottak számunkra, mert ővelük vagyunk egy közösségben, mert velük kell megélnünk az egyházat. Tehát, hogy minden nap rávesszük magunkat, hogy tanuljuk a kommunió lelkületét és viselkedésmódját.
Kedves hallgatóink, Nobilis Máriót, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola megbízott tanszékvezetőjét hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es